Először is nem tudom, hol rejthette el, mondta Maitland kapitány. Az első gyilkosság után minden szobát végigkutattunk. Valami felvillant az agyamban. Az írószeres szekrényben, gondoltam, de nem szóltam semmit. Akárhol is tartotta. Nem volt megelégedve a rejtek helyjel, és bevitte a szobájába, amelyet annak idején a többivel együtt átkutattunk. Vagy talán akkor csinálta, amikor már elszánta magát az öngyilkosságra. Én nem hiszem, mondtam ki ezúttal hangosan. Valahogy képtelen voltam elhinni, hogy Miss Johnson, ez a kedves, rendes nő locsantotta ki Mrs. Leidner agyát. Egyszerűen nem tudtam magam elé képzelni. Pedig egyes dolgokkal jól egybevágott. Azzal a síró görcsel például akkor este. Végül is én magam is azt mondtam rá, hogy lelkiismeret furdalás, csak hogy soha eszembe se jutott, hogy valami másért, nem egy kisebb és sokkal jelentéktelenebb bűnért. Nem tudom, mit higgyek, mondta Maitland kapitány. Itt van ennek a francia atyának az eltűnése is. Azt is tisztázni kell. Az embereim átfésülik a vidéket, hát ha kupán vágták és bedobták a holttestet egy alkalmatos öntöző árokba. Ó, most jut eszembe, kezdtem. Mindenki kérdően nézett rám. Tegnap délután történt, mondtam. Keresztkérdéseket tett fel nekem arról a kancsal emberről, aki akkor délután belesett az ablakon. Megkérdezte pontosan, hol állt az ösvényen, és azt mondta, kimegy körülnézni. Azt mondta, a detektív regényekben a bűnöző mindig elejt valamit, ami kényelmesen nyomra vezet. A fenébe is az én bűnözőim soha, mondta Maitland kapitány. Szóval ennek ment utána mi? A kutyafáját, kíváncsi vagyok, talált-e valamit. Furcsa véletlen lenne, ha ő meg Miss Johnson gyakorlatilag egyidejűleg találtak volna valami kulcsot a gyilkos személy azonosságához. Kancsalember, tette hozzá ingerülten. Kancsalember! Ezzel a kancsal fickóval nem stimmel valami. Nem értem, hogy az ördögben nem bírják elkapni az embereim. Valószínűleg azért, mert nem kancsal, mondta csöndesen Poirot. Azt akarja mondani, hogy csak színlelte? Nem tudtam, hogy lehet kancsalságot színlelni. Poirot erre csak annyit mondott. A kancsítás nagyon hasznos lehet. Az ördögbe is, de mennyire! Sokért nem adnám, ha tudnám, hol van most az a fickó, ha kancsi, ha nem. Feltehetőleg már átjutott a szíriai határon, mondta Poirot. Figyelmeztettük Telkocseket és Abu Kemált, igazság szerint az összes határállomásokat. Én úgy képzelem, hogy a hegyeken átvezető utat választotta, azt, amelyen a teherautók mennek, néha, amikor csempészárut visznek. Maitland kapitány fölmordult. Ne táviratozzunk akkor Derezzorba! Én már tegnap táviratoztam. Figyelmeztettem őket, hogy lessenek egy kocsira, amelyben két férfi ül, akiknek makulátlan rendben van az útlevele. Maitland kapitány erre nagyot bámult. Táviratozott, és két férfi. Poirot bólintott. Ebben a dologban ketten vannak. Nekem úgy tűnik, Monsieur Poirot, hogy maga sok minden suba alatt tartott az ügyben. Poirot a fejét rázta. Nem, mondta, tulajdonképpen nem. Csak ma reggel jöttem rá az igazságra, amikor a napkeltét néztem. Gyönyörű napkelte volt. Azt hiszem, egyikünk se vette észre, hogy Mrs. Mercado a szobában van. Biztos akkor lopózott be, amikor valamennyien teljesen megvoltunk rökönyödve, mert előkerült az a rémes, nagy, vérfoltos kő. De most minden előzetes figyelmeztetés nélkül úgy elkezdett visítozni, mint a disznó, amikor torkon szúrják. Ó, atya Isten, sikoltotta! Már értem az egészet. Lavinyi atya volt. őrült, vallási tébolya van. Azt hiszi, a nők bűnös teremtmények, sorra gyilkolja őket. Először Mrs. Leidnert, aztán Miss Johnson, és én leszek a következő. Vadul sikoltozva keresztül rohant a szobán, és belekapaszkodott Dr. Reilly kabátjába. Én nem maradok itt, azt megmondhatom. Egy napig sem maradok itt tovább, veszélyes, csupa veszély itt minden. Ott rejtőzik kin valahol, csak az alkalomra lesz. Rám fogja vetni magát. Tágra nyílt a szája, és megint sikoltozni kezdett. Oda siettem Dr. Reillyhez, aki a két csuklójánál fogva tartotta. Jobbról-balról lekentem a nőnek egy pofont, aztán Dr. Reilly segítségével leültettem egy székre. Senki sem fogja megölni magát, mondtam. Mi majd vigyázunk magára. Üljön le, és szedje össze magát. Abba hagyta a sikoltozást, és becsukta a száját. Csak ült és rémült ostoba szemekkel nézett rám. Aztán újra megzavartak minket. Nyílt az ajtó, és bejött Sheila Reilly. Sápadt és komoly volt az arca, egyenesen Poirothoz lépett. Korán reggel bementem a postára, Monsieur Poirot, mondta. Jött magának egy távirat. Elhoztam magammal.
Köszönöm, mademoiselle.
Átvette tőle és feltépte. A lány közben az arcát figyelte. Hát neki aztán arcizma sem rezdült. Elolvasta a táviratot, kisimította, szépen rendesen összehajtogatta, és zsebre dugta. Mrs. Mercado is őt figyelte. Fulladozó hangon kérdezte.
Amerikából jött?
Poirot a fejét rázta. Nem, madame, mondta. Tuniszból. Mrs. Mercado egy pillanatig rámerett, mintha nem értené, aztán nagyot sóhajtott, és hátradőlt a széken.
Lavinyi atya, mondta. Igazam volt. Mindig tudtam, hogy van benne valami furcsa. Egyszer olyan dolgokat mondott nekem, én azt hiszem őrült.
Elhallgatott, aztán már csak annyit mondott. Megnyugodtam. Nem lesz velem semmi baj. De innen el kell mennem. Joseph meg én megszállhatunk a városi vendégházban.
Türelem, madame, mondta Poirot.
Mindent meg fogok magyarázni. Maitland kapitány kíváncsian nézett rá.
Úgy véli, végérvényesen rájött a dolog nyitjára? Kérdezte. Poirot meghajolt. Iszonyú szimpadias meghajlás volt. Azt hiszem, meglehetősen bosszanthatta Maitland kapitányt.
Nos, recsent rá Poirotra. Ki vele ember? De Hercule Poirot nem így intézte a dolgait. Most már tisztán láttam, hogy alaposan meg akarja adni a módját. Kíváncsi voltam, tényleg tudja-e az igazságot, vagy csak henceg. Dr. Reillyhez fordult. Lenne olyan kedves, Dr. Reilly, összehívni a többieket? Dr. Reilly készségesen felugrott, és már indult is. Egy-két perc múlva az expedíció többi tagjai is összegyűltek a szobában. Először Reiter és Emott, aztán Bill Coleman, aztán Richard Carey is, végül Mr. Mercado. Szegény ember igazán úgy nézett ki, mint a halál. Azt hiszem, iszonyúan félt, hogy ráhúzzák a vizes lepedőt a gondatlanságáért, amiért szanaszét hagyta a veszélyes vegyszereket. Mindenki helyet foglalt a nagy asztal körül, nagyjából úgy, mint akkor, amikor Monsieur Poirot megérkezett. Mind Bill Coleman, mind David Emott, tétova pillantásokat vetett Sheila Reilly felé, mielőtt leültek. Sheila háttal állt nekik, és kinézett az ablakon.
Itt a szék, Sheila, mondta Bill. Nem foglal helyet?
Kérdezte David Emott a maga kellemes, halk, lassú modorában. Sheila feléjük fordult, s egy pillanatig csak nézett rájuk. Mind a ketten kihúztak neki egy-egy széket. Kíváncsi voltam, melyiket fogja választani. Végül egyiket se fogadta el.
Én ide ülök, mondta hegykén.
Azzal leült az asztal szélére egész közel az ablakhoz.
Mármintha a Maitland kapitánynak nincs ellene kifogása, tette hozzá, hogy itt maradok. Nem vagyok benne biztos, hogy Maitland kapitány mit mondott volna, ha Poirot elébe nem vág. Feltétlenül maradjon, mademoiselle, mondta. Sőt, szükséges is, hogy maradjon. Sila felhúzta a szemüldökét. Szükséges? Ezt a szót használtam, mademoiselle. Bizonyos kérdéseket kell feltennem magának. Sila erre megint felhúzta a szemüldökét, de nem szólt semmit. Az ablak felé fordította az arcát, mint aki elhatározta, hogy fütyül mindenre, ami a szobában a háta mögött történik. És most, mondta Maitland kapitány, talán lássuk a medvét. Meglehetősen türelmetlen volt a hangja. Alapvetően a cselekvés embere volt. Biztosan éreztem abban a pillanatban, hogy ideges. Szeretne odakin lenni és csinálni valamit, irányítani a Lavigny atya holteste utáni kutatást, vagy esetleg őrjáratokat kiküldeni az elfogatására és letartóztatására. Ahogy Poirotra nézett, az csak ellenszemnek lehet nevezni. Ha van valami mondani valója a nyavajásnak, miért nem böki ki? Szinte láttam a szavakat a nyelvehegyén. Poirot lassú, kutató pillantással mért végig bennünket, aztán felállt. Nem tudom, mit vártam, hogy mit fog mondani. Biztosan valami szimpadiasat. Egyszerűen ilyen ember volt. De azt nem vártam, hogy egy arab mondással fogja kezdeni, pedig ez történt. Lassan és ünnepélyesen ejtette ki a szavakat, szinte vallásos áhítattal, ha értik, hogy mire gondolok. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Aztán angolul is elmondta. Allahnak, az irgalmasnak, az együttérzőnek nevében. Huszonhetedik fejezet. Egy utazás kezdete. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Ezt az arabok akkor mondják, amikor utazásra indulnak. Ebben? Most mi is utazásra indulunk. Elutazunk a múltba. Elutazunk az emberi lélek különös tájaira. Azt hiszem, egészen addig a pillanatig soha semmit nem éreztem a kelet úgynevezett varázsából. Őszintén szólva, nekem csak a mocsok tűnt a szemembe mindenütt. De Monsieur Poirot szavai hirtelen, mintha valami furcsa látomást idéztek volna fel a szemem előtt. Olyan szavak jutottak eszembe, hogy Samarkand és Iszpahán, hosszú szakállú kereskedők, térdelő tevék, teher alatt tántorgó teherhordók, akik a homlokukon átvetett kötéllel tartják a hátukon cipelt hatalmas bálákat. Hennával festett hajú, tetovált arcú nők, amint a Tigris partján térdepelnek és mosnak. Hallottam furcsa, siránkozó kántálásukat, hallottam a vízkerék távoli nyöszörgését. Nagyrészt olyasmi volt mindez, amit már láttam, és hallottam ugyan, de nem sok benyomást tett rám. De most valahogy más színben tűnt fel, mint egy darab ócska, régi kelme, mikor az ember a fény felé tartja, és hirtelen meglátja rajta a gazdag, régi hímzés dós színeit. Körülnéztem a szobában, ahol ültünk, és az a furcsa érzésem támadt, hogy amit Monsieur Poirot mond, teljesen igaz. Valóban mindnyájan utazásra indulunk. Itt és most együtt vagyunk, de aztán ki megy majd a maga külön útjára. Úgy néztem végig mindenkit, mintha valahogy most látnám először és utoljára, ami butaságnak hangzik, de mégis ezt éreztem. Mr. Mercado idegesen tördelte a kezét, kitágult pupillájú, furcsán világos szemét Poirotra mereztette. Mrs. Mercado a férjét nézte. Különös volt ez a vigyázó pillantás. Olyan volt, mint az ugrásra készülő nőstény tigrisé. Dr. Leidner furcsa mód mintha összeaszott volna. Ez az utolsó csapás teljesen összetörte. Szinte azt mondhatta volna az ember, hogy jelen sincs a szobában, hanem valahol távol, a saját gondolatai világában. Mr. Coleman egyenesen Poirotra nézett, és eltátotta a száját, a szeme kidüllett. Majdnem, hogy gyönge elméjűnek látszott. Mr. Emmott a lábát bámulta, lehajtotta a fejét, így nem láttam jól az arcát. Mr. Reiter meg volt rökönyödve. Összecsücsörítette a száját, s ettől még inkább olyan lett, mint egy kedves, tiszta kismalac. Mr. Reilly mozdulatlanul bámult ki az ablakon. Sejtelmem sincs, mit gondolt, vagy mit érzett. Aztán Mr. Carey-re néztem, de valahogy szinte fájt az arcát látni. Elfordítottam róla a tekintetemet. Itt vagyunk hát? Mindnyájan. És valahogy úgy éreztem, hogy mire Monsieur Poirot befejezi, mind más emberek leszünk. Furcsa érzés volt. Poirot hangja nyugodtan csörgetezett, mint valami folyó, amely egykedvűen folydogál partjai közt a tenger felé. Kezdettől fogva éreztem, hogy ennek az ügynek a megértéséhez nem külső jelek és nyomok után kell kutatni, hanem a személyiségek összeütközésében, a szívek titkaiban kell keresni az igazi nyitját. És hadd mondjam meg, hogy bár most eljutottam ahhoz, amit az ügy hiteles megoldásának tartok, nincs rá semmiféle tárgyi bizonyítékom. Tudom, hogy így történt, mert így kellett történnie, mert semmi más módon nem lehet minden egyes ismert és rendezett tényt a helyére illeszteni. És az én számomra ez a legkielégítőbb megoldás, ami csak létezik. Kis szünetet tartott, aztán folytatta. Utazásomat azzal a pillanattal fogom kezdeni, amikor én magam belekerültem az ügybe, amikor, mint befejezett történés, felmerült előttem. Már most véleményem szerint minden ügynek határozott alakja és formája van. Ennek az ügynek a mintázata az én megítélésem szerint teljes egészében Mrs. Leidner személyisége köré rendeződött. Amíg nem tudtam pontosan, miféle asszony volt Mrs. Leidner, az sem állt módomban megtudni, hogy ki gyilkolta meg és miért. Ez volt tehát az én kiinduló pontom, Mrs. Leidner személyisége. Volt az ügynek egy másik érdekes pszichológiai vonatkozása is, az a különös feszültség, amely a leírások szerint az expedíció tagjai között fönnállt. Ezt több tanú is bizonyította, közöttük kívülállók is. Meg is jegyeztem magamnak, hogy bár ez kiinduló ponttól alig ha szolgálhat, vizsgálatom során mégis szem előtt kell tartanom. A jelek szerint erre az volt az általánosan elfogadott magyarázat, hogy ez annak a befolyásnak az egyenes következménye volt, amelyet Mrs. Leidner az expedíció tagjaira gyakorolt, de különféle okok miatt, amelyeket később fogok kifejteni, ez a magyarázat számomra nem tűnt teljesen elfogadhatónak. Kezdetben tehát, amint mondtam, kizárólag és teljes egészében Mrs. Leidner személyiségére koncentráltam. Különféle eszközeim voltak ahhoz, hogy fölmérjem ezt a személyiséget. Ott voltak azok a reakciók, amelyeket különféle erősen különböző jellemű és temperamentumú emberekből kiváltott, aztán ott voltak a saját megfigyeléseim. Ez utóbbiak köre természetesen korlátozott volt, de azért bizonyos tényeket megtudtam. Mrs. Leidnernek egyszerű, sőt majdnem puritán ízlése volt. Nyilvánvalóan nem hajlott a fényűzésre. Ugyanakkor viszont szép, rendkívül finom hímzéseket készített. Ez kényes, művészi ízlésű asszonyra vallott. A hálószobájában levő könyvek alapján tovább finomodott a kép. Eszes asszony volt, és úgy képzelem, lényegileg önző. Azt is mondták nekem, hogy Mrs. Leidner legfőbb foglalatossága az volt, hogy felhívja magára a másik nem figyelmét, sőt, hogy érzéki asszony volt. Én nem hittem, hogy erről lett volna szó. A hálószobájában a könyvespolcon a következő könyveket láttam. Kik voltak a görögök? Bevezetés a relativitás elméletbe. Lady Hester Stanhope élete. Vissza Matuzsálemhez. Linda Condon. Tehát először is érdekelt a kultúra és a modern tudomány. Kifejezetten intellektuális hajlamai voltak. A regény, a Linda Condon arra mutatott, hogy Mrs. Leidner rokonszenvező érdeklődést tanúsított a független nők iránt, akiknek nem zavarja meg az életét, akiket nem ejt csapdába férfi. Nyilvánvalóan érdekelte továbbá Lady Hester Stanhope egyénisége. A Linda Condon finom tanulmány egy nőről, aki szerelmes a saját szépségébe. A Vissza Matuzsálemhez az intellektuális magatartás mellett áll ki az érzelmivel szemben. Úgy éreztem, kezdem megérteni ezt a halott asszonyt. Ezután tanulmányoztam azoknak az embereknek a reakcióit, akik Mrs. Leidner közvetlen környezetét alkották, és a halottról alkotott képem egyre teljesebb lett. Dr. Reilly és mások beszámolóiból világos volt számomra, hogy Mrs. Leidner azok közé a nők közé tartozott, akiket a természet nem csak szépséggel ruházott fel, hanem azzal a bajkeverő varázssal is, amely néha a szépséget kíséri, bár attól függetlenül is előfordul. Az ilyen nők rendszerint erőszakos események hosszú sorát idézik elő. Pusztulást hoznak, néha másokra, néha önmagukra. Meggyőződtem róla, hogy Mrs. Leidner olyan nő volt, aki imádta önmagát, és mindenek felett élvezte a hatalom érzését. Akárhol volt, neki kellett a világegyetem központjában állnia, és körülötte mindenkinek, férfinak, nőnek engednie kellett a vonzó erejének. Egyeseknél ez könnyen ment. Ledören nővér például, aki romantikus képzeletű, nagylelkű természet, azonnal a rabjául esett, és fenntartás nélkül teljes mértékben csodálta. De volt egy másik út is, amelyen át Mrs. Leidner kifejtette a vonzó erejét, a félelem útján. Ha könnyű volt a hódítás, szabadjára engedte természete kegyetlenebb oldalát. De szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy nem arról volt szó, amit tudatos kegyetlenségnek nevezhetnénk. Olyan természetes és gondolkodás nélküli dolog volt ez, ahogy a macska bánik az egérrel. Ahol a tudatosság szerepet kapott, ott lényegében kedves volt. Gyakran egyenesen törte magát, hogy kedves és figyelmes legyen másokhoz. No már most... Természetesen az első és legfontosabb megoldandó probléma a névtelen levelek problémája volt. Ki írta őket, és miért? Föltette magamnak a kérdést. Nem Mrs. Leidner írta-e őket saját magának? Hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, messzire vissza kell menni. Egészen Mrs. Leidner első házasságának idejébe. Itt indulunk a mi tulajdonképpeni utazásunkra. Végig megyünk Mrs. Leidner életútján. Itt mindenek előtt azt kell felismernünk, hogy Louise Leidner azokban az években lényegében ugyanaz a Louise Leidner volt, mint mostanában. Akkor fiatal volt, feltűnő szépség, az a lenyűgöző szépség, aki olyan hatása van a férfiak szellemére és érzékeire, amilyenre a puszta testi szépség soha nem képes, és már akkor is önző volt. Az ilyen nők természetszerűleg irtóznak a házasság gondolatától. A férfiak esetleg vonzzák őket, de jobban szeretnek megmaradni a maguk urának. Ők a legenda igazi La Belle Dame sans merci-jei. Mrs. Leidner ennek ellenére férjhez ment, és föltételezhetjük, hogy a férje erős jellem lehetett. Ekkor kiderül a férfi hazaárulása, és Mrs. Leidner úgy jár el, ahogy ledören nővének elmondta. Tájékoztatja a kormányszerveket. Már most én feltételezem, hogy tettének pszichológiai indoka volt. Ledőren nővérnek azt mondta, hogy roppant hazafias, idealista lány volt, és ez az érzés volt cselekvésének indítéka. De jól ismert tény, hogy tetteink indítékait illetőleg mindnyájan hajlamosak vagyunk becsapni önmagunkat. Ösztönösen azt az indítékot választjuk ki, amelyik a legjobban hangzik. Mrs. Leidner talán maga is azt hitte, hogy a hazafias érzés sarkalta, de én a magam részéről azt hiszem, hogy tettében a férjétől való szabadulás soha el nem ismert vágya nyilvánult meg. Nem szerette, ha uralkodnak felette, nem szerette úgy érezni, hogy valaki másé. Tulajdonképpen nem szeretett második hegedűt játszani. A hazafiasság útját választotta, hogy visszanyerje a szabadságát. De tudatalatt mardosta a bűntudat, amely aztán nagy szerepet játszott későbbi sorsában. Most már eljuttunk a levelek kérdéséhez. Mrs. Leidner erősen vonzotta a férfiakat. Több alkalommal maga is vonzódott valakihez, de minden egyes esetben jött egy fenyegető levél, és eljátszotta a szerepét. Az ügyből nem lett semmi. Ki írta ezeket a leveleket? Frederick Bosner? Az öccse, William? Vagy maga Mrs. Leidner? Mindhárom elmélet mellett kitűnő érvek szólnak. Az világosnak tűnik előtte, hogy Mrs. Leidner olyan fajta nő volt, aki pusztító rajongást tud ébreszteni a férfiakban, olyan rajongást, amely rögeszmévé válhat. Teljesen elképzelhetőnek tartok egy olyan Frederick Bosnert, akinek a számára Louise, a felesége a világon mindennél többet jelentett. Az asszony egyszer már elárulta. Nem mert hát nyíltan közelíteni hozzá, de arra minden esetre el volt szánva, hogy vagy az övé lesz, vagy senkié. Inkább halljon meg, de nem lehet más férfié. Másrészt viszont, ha Mrs. Leidner szíve mélyén nem akart házassági kapcsolatra lépni, akkor lehetséges, hogy ezt a módot választotta arra, hogy nehéz helyzetekből kivágja magát. Olyan vadász volt, akit többé már nem érdekelt az elejtett zsákmány. Dramatizálni akarta az életét. Kitalált hát egy nagyon kielégítő drámát, egy feltámadt férjet, aki lehetetlenné teszi a házasságot. Ezzel a legmélyebb ösztöneit elégítette ki. Romantikus figura lett belőle, tragikus hősnő, és nem kellett újra férjhez mennie. Ez az állapot sok-sok évig tartott. Valahányszor felbukkant a házasság lehetősége, jött egy fenyegető levél. De most érünk az igazán érdekes ponthoz. Megjelent a színen dr. Leidner. És nem jött tiltólevél, semmi sem állt az útjába, hogy Mrs. Leidner lehessen. Levél csak a házasságkötés után jött. Tüstént feltesszük magunknak a kérdést. Miért? Vegyük sorra mindegyik elméletet. Ha Mrs. Leidner írta a leveleket önmagának, akkor egyszerű a magyarázat. Mrs. Leidner igazán hozzá akart menni dr. Leidnerhez. Így hát hozzá is ment. De ebben az esetben miért írt magának utána megint levelet? Olyan erős volt benne a dráma iránti vágy, hogy képtelen lett volna elfolytani? És miért csak azt a két levelet? Hiszen azután csak másfél év múlva jött újabb levél. Na, most vegyük a másik elméletet, hogy a leveleket első férje Frederick Bosner vagy az öccse írta. Akkor miért érkezett a fenyegető levél a házasság után? Frederick feltehetőleg nem akarhatta, hogy hozzá menjen Leidnerhez. Akkor meg miért nem akadályozta meg a házasságot? Hiszen az előző alkalmakkor többször is sikerült. És ha már várt a házasság megkötéséig, akkor miért újította meg fenyegetéseit? Erre az a válasz, ha nem is kielégítő, hogy valahogy nem állt módjában hamarabb tiltakozni, esetleg börtönben volt, esetleg külföldön. Vegyük most szemügyre azt a gázmérgezési kísérletet. Rendkívül valószínűtlennek látszik, hogy ez külső kézművelet volna.
Legvalószínűbben maga dr. Leidner vagy Mrs. Leidner rendezhette. Mivel semmi elképzelhető okot nem látunk, miért csinált volna ilyesmit dr. Leidner, arra a következtetése jutunk, hogy maga Mrs. Leidner tervelte ki, és hajtotta végre a dolgot. Miért? Még több drámát akart. Ezután a Leidner házaspár külföldre megy, és másfél évig boldogan, békésen élnek, nem zavarja őket semmiféle halálos fenyegetés. Ők ezt annak tulajdonítják, hogy sikerült eltüntetniük a nyomaikat, de ez a magyarázat teljes képtelenség. Manapság egy külföldi utazással ezt a célt nem lehet elérni, és különösen nem Leidnerék esetében. Leidner egy múzeumi expedíció vezetője. Frederick Bosnernek csak érdeklődnie kell a múzeumnál, és megkaphatja a pontos címét. Ha feltételezzük is, hogy szerény körülményei miatt nem állt módjában a házaspárt üldözni, annak nem volt semmi akadálya, hogy továbbra is küldje a fenyegető leveleket. És nekem úgy tűnik, hogy egy rögeszmés ember feltétlenül meg is tette volna. Ehelyett mit sem hallani felőle majd két évig, amikor megint érkezni kezdenek a levelek. Miért jelentek meg újra a levelek? Nagyon nehéz kérdés. A legkönnyebb válasz, ha azt mondjuk, hogy Mrs. Leidner unatkozott, és újabb drámát akart. De ez engem nem elégít ki egészen. Az én szememben a drámának ez a formája túlságosan durvának és közönségesnek tűnik. Nem illik az ő finnyás egyéniségéhez. Három lehetőség volt. Egy, a leveleket maga Mrs. Leidner írta. Kettő, Frederick Bosner vagy a fiatal William Bosner írta őket. Három, eredetileg vagy Mrs. Leidner vagy az első férje írta őket, de az újabbak hamisítványok. Egy harmadik személy kezétől származnak, aki tudott a korábbi levelekről. Most térjünk át Mrs. Leidner közvetlen környezetére. Először megvizsgáltam, hogy az expedíció egyes tagjainak milyen tényleges lehetőségük volt a gyilkosság elkövetésére. Felületesen nézve nagyjából bárki elkövethette, már ami az alkalmat illeti, három személy kivételével. Dr. Leidner egybehangzó tanúvallomások szerint egy pillanatra sem jött le a tetőről. Mr. Kéri ügyeletes volt az ásatása. Mr. Coleman Hassanyében volt. De ezek az alibik barátaim nem voltak egészen olyan jók, amilyennek látszottak. Dr. Leidnerre ez nem áll. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy ő egész idő alatt a tetőn volt, és csak egy és negyed órával a gyilkosság után jött le. De egészen bizonyos, hogy Mr. Kéri egész idő alatt az ásatáson volt. És Mr. Coleman csak ugyan Hassanyében volt a gyilkosság elkövetésének időpontjában? Bill Coleman elvörösödött, már nyitotta a száját, aztán becsukta és feszengve nézett körül. Mr. Kéri arckifejezése nem változott. Poirot zavartalanul folytatta. Számításba vettem még egy személyt, aki, mint meggyőződtem róla, képes lenne gyilkosságra, ha elég erős felindulást érezne. Miss Reillynek van esze, van bátorsága, és van benne némi könyörtelenség. Amikor Miss Reillyvel a halottról beszélgettünk, tréfásan azt mondtam neki, hogy remélem, van alibije. Azt hiszem, Miss Reilly akkor tudatában volt annak, hogy legalábbis szíve mélyén szeretett volna ölni. Minden esetre azonnal mondott egy roppant csacska és teljesen céltalan hazugságot. Azt mondta, hogy aznap délután teniszezett. Másnap aztán a Miss Johnsonnal folytatott csevegésből megtudtam, hogy dehogy is teniszezett, sőt, a gyilkosság időpontjában ott járt a ház közelében. Eszembe jutott, hogy Miss Reilly, ha nem ő a bűnös, talán tudna nekem valami hasznosat mondani. Megállt, aztán nagyon halkan folytatta. Miss Reilly, lenne szíves elmondani nekünk, mit látott akkor délután?
A lány nem válaszolt tüstén, csak nézett ki az ablakon, a fejét se fordította el. Aztán kimért tárgyilagos hangon szólalt meg. Ebéd után kilovagoltam az ásatáshoz. 2:45 lehetett, amikor odaértem. Talált kin valakit a barátai közül az ásatáson? Nem. Nem volt ott más, csak az arab előmunkás.
Mr. Kérit nem látta?
Nem.
Furcsa, mondta Poirot.
Mint ahogy Monsieur Verrier sem, aki szintén aznap délután járt ott. Biztatóan nézett Kérire, de ő nem mozdult, nem is szólt.
Van valami magyarázata erre, Mr. Kéri?
Elmentem sétálni, semmi érdekes nem került elő.
Melyik irányba ment?
Le a folyóhoz.
Nem vissza a ház felé?
Nem.
Gondolom várt valakit, aki nem jött,
mondta Miss Reilly. Kéri ránézett, de nem válaszolt. Poirot nem erőltette a dolgot, újra a lányhoz fordult.
Látott valami mást is, mademoiselle?
Igen, nem voltam messze az expedíció házától, amikor észrevettem az expedíció furgonját egy vízmosásban. Furcsának tartottam a dolgot. Aztán megláttam Mr. Coleman-t, lehajtott fejjel járkált, mint a keresne valamit.
Ide figyeljen, tört ki Mr. Coleman. Én...
Poirot egyetlen ellentmondás nem tűrő kézmozdulattal elhallgattatta.
Várjon! Megszólította Miss Reilly?
Nem.
Miért?
Mert időnként összerezzent, mondta a lány lassan. És valami egészen különös, riadt pillantással nézett körül. Ettől valahogy olyan kellemetlen érzésem lett. Megfordítottam a lovan fejét, és ellovagoltam. Nem hinném, hogy meglátott. Nem voltam túlságosan közel, ő meg teljesen elmerült abban, amit csinált.
Ide figyeljen! Mr. Coleman nem lehetett többé elcsitítani. Tökéletesen meg tudom magyarázni, hogy miért. Elismerem, kicsit gyanúsnak látszik. Az a helyzet, hogy előző nap zsebre dugtam egy csodaszép pecséthengert, ahelyett, hogy betettem volna a lelettárba, és teljesen megfeledkeztem róla. Aztán eszembe jutott, és rájöttem, hogy kiesett a zsebemből. Valahol kiejtettem. Nem akartam, hogy veszekedés legyen miatta, ezért úgy döntöttem, hogy szép, csöndesen megkeresem. Abban biztos voltam, hogy valahol útközben a ház és az ásatás között veszítettem el. Sietve elintéztem Hassanyében a dolgomat, vásárolni elküldtem egy arabot, és korán visszatértem. Leállítottam a furgont egy olyan helyen, ahol nem látni, és egy jó óra hosszat kutattam. És még csak meg se találtam azt a nyavajás vacakot. Aztán beszálltam a járgányba, és a házhoz hajtottam. Természetesen mindenki azt hitte, hogy akkor érkeztem meg.
Maga meg nem világosította fel őket a tévedésükről, igaz? Kérdezte Poirot nyájasan.
Hát, az adott körülmények közt ez elég természetes, nem gondolja?
Ezzel aligha tudok egyetérteni, mondta Poirot.
Ugyan, menjen már! Az ember ne keresse a bajt! Ez az én jelszavam! De én rám nem tud semmit rám húzni. Közelébe sem mentem az udvarnak. És senkit sem fog találni, aki azt mondaná, hogy ott jártam.
Persze! Éppen ez volt a probléma, mondta Poirot. A személyzet tanúskodása, hogy senki nem jött be kívülről az udvarra. De amikor utána gondoltam, eszembe jutott, hogy tulajdonképpen... Nem ezt mondták. Arra esküdtek meg, hogy senki idegen nem jött be. Azt nem kérdezték meg tőlük, hogy az expedíció tagjai közül nem jött-e be valaki.
Hát, kérdezze meg őket, mondta Coleman. Megeszem a kalapomat, ha láttak bejönni. Akár engem, akár Kérit.
Aha!
Csak hogy ez felvet egy érdekes kérdést. Egy idegenre kétségkívül felfigyeltek volna, de vajon egyáltalán észrevették volna-e az expedíció valamelyik tagját?
hiszen maguk egész nap kibejárkáltak. A szolgák alig ha figyelték, hogy mikor mennek, mikor jönnek. Szerintem ez lehetséges. Akár Mr. Carey, akár Mr. Coleman bejöhetett úgy, hogy a szolgák egyáltalán nem emlékeznek rá.
Humbug,
mondta Mr. Coleman. Poirot nyugodtan folytatta. Kettőjük közül azt hiszem, Mr. Carey...